ezeket a vezetőségi képzéseket, amit eddig tartottunk. Most tovább megyünk, most is ilyen témával foglalkozunk, de szeretném, hogyha a Nehémiás könyvét tanulmányoznánk, és ezt is szintén a vezető képzés oldaláról közelítenénk meg. Megnéznék egy ember életét, aki egy kiváló példa, mint vezető, Nehémiás. Ez a könyv, a Nehémiás könyve, ha megnézzük az Ószövetséget, ez az utolsó, kronológiailag az utolsó történet a zsidók történeteiből az Ószövetséget tekintve. Tehát ezután már Keresztelő János története következik, mint az Új Szövetség egyik alakja, az utolsó proféta. Előtte ugye ott van Esdrás története, aki a visszalapozol Esdrás könyve van ott. 14 évvel korábban tért vissza, mielőtt ez a Nehémiás könyvében lerögzített események elkezdődnének, és utána pedig Keresztelő János. Ott van egy nagy, hosszú szünet, amit az ige nem tár fel előttünk. Na, hát nézzük meg az első verset. Nehémiás könyve, első fejezet, első vers. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susan várában voltam. Ez a Nehémiás, az a könyv olyan, mint egy napló, amit nagy részében Nehémiás írt, mert egyes szám első szemében írja, a második fele, vagy a könyvnek a utolsó egyharmada, inkább így mondanám, az valószínűleg Esdrás írta le, de érdekes látni egy vezetőnek a naplóját, egy különleges időszakról, amiben felépülnek Jeruzsálem falai. Nehémiás egy pohárnok, aki Babilonban szolgál, a perzsa királynak, és ezt elárulja nekünk az utolsó versben, ebben a fejezetben, ő a király pohárnoka volt. Akkoriban ez egy nagyon fontos feladat volt, aki szolgálta a királyt. Ugye ő volt az az ember, aki a király mellett állt, és megkóstolta az ő ételét, és megkóstolta az italát. És ha mérgezett volt az az ital, akkor a pohárnok halt meg, és így óvta meg a király életét. De ez nem csak annyiból állt, hogy valakire így rábögtek, hogy na gyere, kóstold meg ezt az ételt, és ha földobta a talpát, akkor ez egy nagyon fontos megbízatás volt. Ez egy nagyon fontos tisztség volt, egy bizalmi ember. Azt tudjuk a Dániel könyvéből, hogy Dániel idején a Babilon uralkodó kiválasztott embereket a foglyok közül, Dániel idejében ott volt Sadrak, Mésak, Abédnego és Dániel is, és így van ott Nehémiás is, mint egy zsidó fogoly Babilonban, ő pedig Perzsiában, és szolgálja a királyt. De mi alapján választották ki őket? Kiválasztották azokat, akik tehetségesek, akik jóképűek, akik rátermettek, akik okosak, jobbak voltak a többieknél, és így került Nehémiás is a király mellé. Egy nagy tehetséggel megáldott, egy különleges ember, aki szolgálja a királyt. A király egy bizalmas embere. Ma azt mondanánk, hogy ilyen nemzetbiztonsági tanácsadó. Annyira közel állt a királyhoz, mindig ott volt mellette. Ő felelt az uralkodó biztonságáért. Gondold el, hogy milyen feladatköre volt ennek a Nehémiásnak. Nem tudjuk, hogy hogy lett az a vezető, aki lett belőle. De azt tudjuk, hogy már akkor szolgált, tehát ezen a helyen vált jó vezetővé, hogy szolgálta a királyt. Ahogy az életét letett egy másik emberért. Látni fogjuk a történetből, hogy Nehémiás a rendelt időben van a rendelt helyen. És az igében többször látunk ilyen példákat, amikor Isten valakit fölemelt a trón közelébe, hogy a rendelt időben ott legyen a rendelt helyen. Így volt ott Mózes is, a fáraó mellett. Így volt József a rendelt időben a rendelt helyen, mint második ember a fáraó mellett. Így volt ott Eszter, az Eszter könyve pont erről szól, hogy Eszter a rendelt időben van a rendelt helyen, és megmentheti a saját népét azáltal, hogy szól a zsidók nevében. Dániel így volt ott a rendelt időben, a rendelt helyen is. Én azt tudom mondani a te életeddel kapcsolatban, hogy Isten sem véletlenül tett oda, ahol vagy most. Hanem te egy rendelt időben vagy a rendelt helyen, hogy az Urat szolgált. Ott, ahol most vagy. Korábban történt az, hogy Esdrás és Zerubábel róluk az Esdrás könyvébe lehet olvasni, meg Zakariás könyvébe. Esdrás és Zerubábel visszatérnek a fogságból. Erről lehet külön olvasni, hogy visszaküldi őt az uralkodó, hogy építsék föl a templomot. De Nehémiás még mindig ott van a király mellett. Ő még mindig ott van a király udvarában, ahol Isten látni akarja őt. És egy hatalmas küldetést fog kapni. Ő fogja fölépíteni Jeruzsálem falait. 40 vagy 52 nap alatt. Azok a falak, amik évtizedek óta romosak, és nem csinálnak velük semmit. Nehémiás visszamegy, és 52 nap alatt helyreállítja ezeket a falakat. Egy pohárnok, nem egy mérnök, nem egy építésvezető, nem egy kőműves, egy pohárnok. És nem tudom, hogy benned volt-e már ilyen gondolat, amikor Isten szolgálatára gondolkodtál, hogy Uram, ne engem küldj, én csak egy pohárnok vagyok. Ki vagyok én? Én ezt nem értek. Ez annyira távol áll tőlem. Uram, miért pont én? De érdekes, hogy Nehémiás, mint pohárnok, Isten kezében egy óriási eszköz volt. És az ő életét akarta használni Isten. És használja is. Amikor az életünk a megfelelő időben, a megfelelő helyen van, és a szívünk kész, akkor Istennek nincs akadály. Nehémiás könyvében egy emberrel fogunk találkozni, aki átengedte a szívét Istennek, és megengedte, hogy Isten nagyon sok dolgot elvégezzen ott. Egy dolog, hogy valaki a rendelt időben, a rendelt helyen van. A másik dolog, hogy a szívünk készen áll-e. Ez a könyv 13 fejezet, az első 6 fejezet a falak felépítéséről szól, a könyv második fele pedig az emberek felépítéséről, az emberek helyreállásáról szól. Nehémiás neve azt jelenti, hogy Isten megvigasztal. Milyen érdekes, hogy a Szentlélek egyik munkája az életünkben, hogy felépít. Nehémiás, mint az Úr megvigasztal, a vigasztaló az a Szentlélek egyik neve. Itt az Ószövetségben látunk egy kiváló példát arra, hogy a Szentlélek hogy munkálkodik az életünkben. Az édesapja, akit az első versből látunk, Hakaljá, és majd később találkozunk a testvérével, Hanáni. Mind a kettő zsidó nevek. Az egyik azt jelenti, hogy az Úr életet ad, Hanáni azt jelenti, hogy kegyelmem. Ez a Nehémiás egy istenfélő családból származik. Ott a fogságban, Perzsa földön tanulja az istenfélelmet az apukájától. Valószínűleg hallotta azokat a történeteket, ami a Bibliából van. És az első vers, ugye azt olvassuk, hogy a 20. esztendő Kiszlév havában történt, hogy Susán várában voltam. Ez a 20. esztendő, ez Artasasztá, vagy Artaszerxész uralkodásának a 20. éve. Így számolták akkor az éveket. Egy adott király uralkodásának a 20. évében, Kiszlév hava, ez november-december. Susán vára, ez Szúza, lehet, hogy tanultál róla a történelemből, ez volt a nyári palotája a perzsa uralkodóknak. Itt szolgál Nehémiás az uralkodó mellett. Ha valaki kíváncsi a dátumokra, ennek lesz jelentősége, ez Krisztus előtt 445-ben van. Majd elmondom, hogy miért van ennek jelentősége, de nem most. Második vers. Hogy megérkeztett, Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Visszatér Hanáni, aki Nehémiás testvére. Visszatér Júdeából, visszatér Jeruzsálemből, és híreket hoz. Valószínűleg Hanáni is egy istenfélő ember, akit érdekelt az ő népe sorsa, Jeruzsálem sorsa. Ő elmehetett Perzsiából Jeruzsálembe, és visszatér, és elmondja a híreket a testvérének, Nehémiásnak. Mert tudta, hogy Nehémiást is érdekli a dolog. Nehémiás sosem járt Jeruzsálemben, amikor itt találkozunk vele. Ő sosem járt ott. De milyen érdekes, hogy nem tudja kiverni Jeruzsálemet a szívéből. Hogyha valaki találkozott zsidókkal az 1948-as időszak előtt, amikor a zsidók diaszpórában éltek, hiába éltek több ezer kilométerre Izrael földjétől, nem tudták kiverni a szívükből Jeruzsálemet. Volt egy különleges nap, amikor híreket kaptak ezek az emberek arról, hogy a zsidók visszafoglalták Jeruzsálemet, és a zsidók a világ minden táján sírtak, zokogtak ennek a hírnek a hallatára. Mert annyira szerették ezt a helyet, ahol sokuk sose járt. És Nehémiás is ilyen, a fogság helyén egyszerűen szereti Isten városát, Jeruzsálemet. Szereti ezt a várost. És jön Hanáni, és kérdezősködik. Itt azt látjuk, hogy szinte látjuk magunk előtt, hogy Nehémiás kérdezősködik, hogy na mit láttál, milyen, mondj, mesélj róla. És rossz híreket kap. Ez a város romos, az emberek rosszul élnek, rabságban vannak, nehéz az életük. Egy szomorú képet fest le előtte Hanáni. Tudnod kell, hogy akkoriban egy várost nagyban befolyás, nagyon fontos volt az, hogy fallal körülvett város volt-e vagy sem. Jeruzsálemnek a falai romosak voltak, a kapui elégtek. És ettől a város védtelen volt. Egy fal óvta meg a várost attól, hogy bármikor idegen támadás érje. Ha nem volt fal, akkor nem volt védelem, akkor nem volt elkülönülés. Ez a könyv, a Nehémiás könyve arról fog szólni, hogy hogyan épül föl ez a fal. Remélem, hogy bátorítás lesz neked, hogy Isten a te életedben is fel akar építeni a falakat. Akár legyen a személyesen, a te életedben, azok a falak, amik védnek téged, amik erősítenek téged, de legyen az a családod. Fölépíti Isten a falakat a családunkban. Nem közénk, hanem körénk. Hogy megerősítsen egy családot. És ugyanez kell, hogy felépüljön a gyülekezetben is. Ezek a falak, amik a gyülekezet falai. Nem a fizikai falai, hanem ami lelkileg megerősít egy gyülekezet. Tehát lehet, hogy a te életedben is ezek a falak lerombolódtak valahol. De tudd, hogy Isten ezeket föl akarja építeni. Helyre akarja állítani. Ma, ha körülnézel, nagyon sok olyan családot látsz, akiknek nincsenek falai. Mert lerombolódnak ezek, nincsenek határok, nincs védelem, nincs elkülönülés. És azt gondolom, hogy nekünk hívőknek ezek a falak nagyon fontosak. Hogy az életünk ne olyan legyen, mint bárki másé itt a Földön. Hanem mi látszódjon, hogy mi Istené vagyunk. Hogy egy fallal körülvett város vagyunk, az Úré. Én nagyon szeretném, hogy ezek a falak fölépüljenek. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, a személyes életemben, a gyülekezet életében, a családomban, hogy Isten építkezzen. Építsen. Na jó, Tamás, de mit tehetünk? Körülnézünk a világban, mit tehetünk? Én csak egy pohárnok vagyok, mondhatnád, vagy helyettesíts be a saját. Mit tehet egy ember? Nem vagyok Mózes, nem vagyok a fáraó seregeinek a parancsnoka, mint Mózes. Nem vagyok József, aki Egyiptom kormányzója volt. Én csak egy pohárnok vagyok. Mit tud tenni egy ember? Hát, ha körülnézel a világban, és így gondolkozol, akkor nagyon könnyen el tudsz csüggedni. Milyen változást hozhat Isten az én életemen keresztül? Mit tud tenni Isten egy emberen keresztül? Tudod, hogy az ellenségünk szeretné, hogy ezt gondold? Hogy ebben maradj meg, hogy mit tud Isten tenni a te életed, de én csak egy pohárnok vagyok. Ne csüggedj el, ne akadj meg itt. Lehet, hogy Isten téged arra hívott, hogy a világot úgy változtass meg, hogy egy emberre hatsz. Egy emberre hat a te életed. És ha Isten ezt akarta, akkor így fogja a világot megváltoztatni rajtad keresztül. Gondolod, hogy akkor hiába volt az életed? Gondolkodj azon az emberen, Anániáson, aki Pál apostolnak mondta el az evangéliumot. Hogy milyen hatása volt ennek az embernek a világra. Azáltal, hogy Pál apostolhoz elment, rátette a kezét és imádkozott érte. Csak egy ember. Mit tehet egy ember? Hát ennyit. Engedelmes Istennek, és Isten megváltoztatja az életén keresztül, amit akar. Néha elkap minket ez a kép, hogy hát én csak egy feleség vagyok, én csak egy háziasszony vagyok, én csak egy hivatalnok vagyok, én csak egy pohárnok vagyok. Mit tudok én tenni? Mit tudok tenni a városomért? Mit tudok tenni a családomért? Vagy a szükségekkel, amik olyan távoliak? Nehémiás is gondolhatta volna ezt. Neki csak elmenni Jeruzsálembe több hónapos út volt. Nem tudott felszállni egy repülőgépre. Több hónapig tartott volna csak elmenni Jeruzsálemig. De ő nem így gondolkodott. Lehet, hogy a szívében vívódott, hogy mit tegyen, de figyeld meg, hogy ahogy hallja ezeket a híreket a testvérétől, a szíve megszakad. Nézd meg a harmadik verset. Elmondta nekem a testvérem, hogy megmaradtak, akik a fogság után, bocsánat, elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban, Jeruzsálem várfala, csupa rés és a kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam, és gyászoltam, bőjtöltem, és imádkoztam a mennyisten előtt. Lehet, hogy ő is vívódott a szívében, hogy mit tehet egy ember, de amikor meghallotta ezeket a híreket, egyszerűen mint a szíven találta őt. A szíve megszakadt ezektől a dolgoktól. Nehémiás szíve megtört, amikor hallotta ezeket a híreket. És tudod, hogy Isten ilyen embereket keres? Nem azokat, akik azt mondják, hogy hát én megváltoztatom a világot, hanem akiknek hajlandó a szíve megtörni, akár egy ilyen hír hallatán. Mert azt mondja a 2 Krónika 16:9, ezt sokszor halljátok tőlem, hogy azok az emberek, akiknek a szíve Isten felé fordul, akik teljes szívből keresik az Urat, azoknak ő megmutatja az erejét. Ezért mondtam, hogy én tudom, hogy ti a megfelelő emberek vagytok a megfelelő helyen. De a kérdés az, hogy a szívünk megfelelő-e. Hogy engedjük-e, hogy Isten megtörjön. Hogy odafordul-e a szívünk Isten felé. Ő hall a testvérétől, hallja ezeket a híreket, és elkezd sírni, gyászolni, böjtölni, odaül, azt olvassuk itt, hogy leül, szinte lerogyott, és engedi, hogy Isten a szívét megtörje ezeken a dolgokon keresztül. Ő nem szolgálatot keres, hanem a szíve szakad meg. Leül és sír Jeruzsálem állapota miatt. Ismerős ez valahol? Történt ilyen másutt is. Jézus, amikor a Lukás 19-ben olvassuk, hogy vonul be Jeruzsálembe, az Olajfák hegyéről, látja a várost, és elkezd sírni Jeruzsálemért. Ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem! Hányszor nyújtottam ki segítő kezemet feléd? Hányszor akartalak betakarni az én szárnyammal? De nem kértél belőle. És sír Jeruzsálem állapota miatt Jézus. Mennyire tetszik a mi apukánknak ez, amikor Nehémiás sír? Mennyire tetszik ez, mert ez a mi apukánknak a szíve, ez Jézus szíve, ezt láttuk, amikor Jeruzsálembe bevonult. Nehémiás nem is látta ezt a várost, csak hallott róla. És ennyire megtöri az ő szívét. Mi történik akkor velünk, amikor hallunk szükséget? Amikor hallunk egy családot, hogy széthullik. Hallunk egy személyt, akit ismerünk, hogy az élete széthullik. Hallunk egy szolgálatot, egy missziót, hogy széthullik. Így eléri ez a hír a mi szívünket? Hajlandók vagyunk a szívünket oda tolni Isten elé, engedni, hogy megterhelje a szívünket valamivel. Amikor ma hallunk szükségekről, hogy valakinek a falai leégtek és csupa rés, az ajtói megszűntek, engedjük, hogy a szívünket eléri ez a hír. Azt mondja itt a 4. vers, amikor hallottam ezeket. Amikor meghallottam ezeket. Én tudom, hogy egy csomó mindent hallunk, de vajon meghalljuk-e azt? Értitek a különbséget? Mikor hallunk itt be, ott ki. Milyen az, amikor meghallunk valamit, és a szívünkig eljut? Amikor Nehémiás ezeket meghallotta, akkor lerogyott, és napokon keresztül sírt. És ez a mi apukánknak a szíve, ez az ő fiának a szíve. Gyászoltam. Napokon keresztül gyászoltam, írja. Böjtöltem. Észrevetted már, hogyha a mai kultúránkban, hogyha egy ember elkezd böjtölni, akkor az tényleg komolyan vesz valamit. Annyira jólétben élünk. Ha már böjtölünk, akkor már tényleg valami nagyon komolyan gondolunk. Sírtam, gyászoltam, böjtöltem, és imádkoztam. Tudjátok, hogy miért? Miért? Mit szeretett volna látni? Mit szeretett volna látni konkrétan? A falakat felépülni. Helyreállást. Helyreállást akart látni. Azért sírt Jézus Jeruzsálemért, mert szerette volna látni a város helyreállását. És ha valami jó ok azért, hogy böjtöljünk, sírjunk és gyászoljunk, akkor ez az. Ha látunk valamit tönkre menni, látunk valamit romosan, de szeretnénk azt látni helyreállni. A akkor oda mehetünk Isten elé megtörténni, és mondhatjuk, hogy Uram, cselekedj valamit, csinálj valamit. Lehet, hogy ő hallott valaha történeteket Dávidról, hogy milyen volt Jeruzsálem Dávid idején, ahogy Dávid legyőzte Góliátot, vagy hallott Josiás királyról. Lehet, hogy ezeket az apukája elmondta Nehémiásnak, amikor ő gyerek volt. És most, amikor hallja, hogy milyen állapotban van Isten városa, elkezd sírni érte, elkezd böjtölni. Lehet, hogy nem tud sokat tenni, de amit tud tenni, azt teszi. Sír és böjtöl Isten előtt. És nézzétek, meg így folytatódik, és ezt mondtam. Itt az 5-től a 11. versig le van írva nekünk Nehémiás imája. És 12 ima van ebben a könyvben, ez az első, Nehémiás 12 imája közül. Ebből megtudunk valamit, hogy Nehémiás az ima embere volt. Honnan tudjuk? Mert imádkozott. Nehémiás sokszor imádkozott, és érdekes, hogy sok imája úgy van leírva, hogy ezek ilyen spontán imák voltak, csak röviden, gyorsan imádkozott valamit. De ez nem az. Ez egy hosszú ima, egy klasszikus ima, és nagyon fontos nekünk. Egyszer mondta valaki, hogy úgy tanulunk meg mi imádkozni, hogy idős imaharcosokkal együtt imádkozunk. Itt a lehetőség. Nehémiás mellé odaülni, és tanulni tőle, hogy ő hogy imádkozott. 5. vers. Ó, Uram, menj Istene, te nagy és félelmetes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetségedet azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Ez az ima nagyon fontos nekünk, és tudjátok miért? Mert itt egy nagyon, ez egy kulcs dolog, amit itt látunk. Azt mondja Nehémiás, te nagy és félelmetes Isten, te hűségesen megtartod szövetségedet. Te megtartod szövetségedet. Ez az alapja az imánknak. Ahogyan Nehémiás jött Istenhez, úgy jöhetünk mi is. Egy Istenhez, aki megtartja a szövetségét. Egy Istenhez, aki szereti az ő népét. És hűséges ahhoz a szóhoz, ahhoz a szövetséghez, amit kötött velünk. Luther Márton mondta azt, hogy az az őszinte hit, aki bátran halad előre Isten kegyelmében állva. És úgy imádkozik, hogy Isten kegyelmére emlékezik, és imádkozik bátran hittel. Na ez az igazi hit. És Nehémiásnál ezt látjuk, hogy volt egy szövetség, amit Isten kötött a népével, és azt mondja, hogy Uram, te egy olyan Isten vagy, aki megtartod ezt a szövetséget. Nincsen más mód, ahogy jöhetünk Istenhez. Csak ez alapján, a szövetség alapján, amit ő kötött velünk. Amikor imában jövünk Istenhez, akkor tudhatjuk, hogy ő szereti az ő népét. Akkor szeret minket. Nem azért tesz dolgokat, mert mi azt megérdemeljük, hanem ő szövetséget kötött velünk, amit megtart és szeret minket. 6. vers, legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Mikor imádkoztunk így utoljára? Nem kell süllyedned a székben, mert engem is megfedez. Éjjel és nappal imádkozunk előtted. Én azt gondolom, hogy Nehémiás ezekben az időkben, amikor így imádkozott, kapta meg az elhívását Istentől. Sokféleképpen lehet megkapni az elhívást, erről beszéltünk. Nehémiásnak itt terhelődik meg a szíve. És itt írja bele Isten azokat a dolgokat, amit bele akar írni. Amikor így imádkozik, éjjel és nappal Isten előtt imádkozik. Én tudom, hogy Isten elhív titeket. Dolgokra téged akar használni. Bizonyos dolgokat, szükségeket neked mutat meg. De hajlandó vagy megengedni, hogy Isten a szívedet megterhelje azokkal? Ott vagy azon a helyen, ahol Isten tett. Te az övé vagy. Engeded, hogy a szívedet megterhelje a szükséggel. Más emberek szükségeivel. Hogy dolgokért imádkozzunk éjjel és nappal. Amikor látunk szükséget, és szeretnék látni Istent, valamit cselekedni. Helyreállást. És így folytatja. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Észreveszed, hogy hogyan imádkozik Nehémiás? Vétkeztünk. Nem azt mondja, hogy ja igen, ők vétkeztek, hanem hogy vétkeztünk ellened, én is vétkeztem, és atyám háza népe is. Belefoglalja magát az imába. Dániel is így imádkozott. Nem fentről, hogy Uram, csinálj már valamit ezekkel. Én megértem, hogy miért bánsz velük ilyen rosszul, mert ők vétkeztek. Nem, vétkeztünk. Cselekedj valamit, Uram. János apostol írja azt, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs vétke, abban nincs ott az igazság. De ha valaki megvallja a bűneit, akkor Isten hű és igaz, megbocsátja és megtisztít minden gonoszságtól. De ha valaki azt mondja, hogy nincs bűne, az hazuggá teszi őt. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. Nehémiás imádkozik. És úgy imádkozik, hogy kiállt Istenhez, és azt mondja, hogy emlékezz vissza azokra a szavakra, amiket Mózesnek adtál. Istennek mondja, hogy emlékezz vissza. Ez kicsit furcsa, nem? Mintha Isten elfelejtette volna. De tudod, hogy ez a fajta ima, ez egy helyes ima. Nem Isten szorul emlékeztetőre, hanem ez az ima kifejezi a bizalmat Isten szavában. Hogy Uram, ezt te mondtad, emlékszel? És én komolyan veszem, amit te mondtál. És tudom, hogy te is. Emlékezz vissza, hogy mit mondtál. Én emlékszem, hogy mit mondtál. Ez a szó kifejezés 8-szor tér vissza a Nehémiás könyvébet. Majd meglátjuk, ez fontos. És így imádkozik. De ha megtérnek hozzám, 9. vers, de ha megtérnek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennétek is, azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyeket kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Miről beszél itt Nehémiás? Arról a szövetségről, amit Isten kötött a népével. Tudod, hol hangzik ez el? Ez Salamon idején hangzik el, amikor fölszentelte a templomot. Salamon volt az, aki templomot épített Jeruzsálemben. És arról beszél ott Salamon, hogy ez legyen az a hely, ahol mindig összegyűjtesz minket. Nem a templomról beszél, mert a nép oda nem mehetett be, a templomban csak a papok voltak, hanem arról beszél, hogy volt egy hely, ahol bemutatták az áldozatot, ahol az engesztelő áldozat volt. Hogy ez legyen az a hely, Uram, ahol te mindig vissza, ahol mindig visszahozol minket, ahol megbocsájtod a mi bűneinket. Ezen a helyen áldozták föl az állatokat, és mutatták be a helyettesítő áldozatot. Ezen a helyen folyt ki a vér, ott a templomnál, Jeruzsálemben. Amikor Salamon felszenteli a templomot, akkor olvassuk az ő imáját. És olyan érdekes ez az ima, olvasd el. Folyamatosan csak azokat a dolgokat mondja el, amiben a népe vétkezhet. Uram, hogyha a te néped elfordul tőled, a te néped idegen istenek után megy, de megtér az ő útjairól, akkor, és visszatér ide, hogy keressen téged, bocsáss meg nekik. Gondold el egy ilyen ünnepélyes templomszentelés, hogy mindenki le van nyűgözve az épülettel, és azt mondja, ha vétkezik a te néped, ha elfordul tőled, ha az ellenség legyőzi, hogyha rossz utakra tér, Uram, itt legyen a helyreállás helye, itt bocsáss meg nekik, ide hozd őket vissza. És Isten válaszolt az imára, 2 Krónika 7-ben olvassuk ezt. Tudod, mit mond Isten? Hogyha az én népem megalázza magát, hogyha keresi az én arcomat, hogyha imádkozik, megtér az ő bűneiből, akkor én megbocsájtok nekik. Ez volt a válasz Salamon imájára. Én megbocsájtok nekik. Ezen a helyen, ha keresnek engem, akkor megtisztítom őket, és meggyógyítom azt a földet, ahol laknak. Nehémiás, amikor imádkozik, akkor ez az ő lelkülete. Erre hivatkozik, ezt idézi föl Istennek. Isten, te egy szövetség megtartó Isten vagy. Emlékezz a szeretetedre a néped iránt, és hozz helyreállást. Így folytatja a 10. verstől, hiszen a te szolgáidők és a te néped, akiket megváltottál, nagy erőddel és nagy hatalmaddal. Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember, és én ugyanis a király pohárnoka voltam. Olvassuk tovább az első verset. Artasasztá király uralkodásának 20. évében a Nisan hónapban történt. Bor volt előttem, fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Itt ugye ugratunk egy fejezetet, a fejezet így kezdődik, hogy Nisan hónapban történt. Ez nem az autó, hanem ez a zsidó naptár egyik hónapja. Ez 4 hónappal később van. Kiszlév hava után 4 hónappal. Nehémiás 4 hónapja imádkozik. 4 hónapja böjtöl, nyilván nem folyamatosan. 4 hónapja gyászol, 4 hónapja keresi Istent. És itt kapcsolódunk be a történet folytatásába. Hányszor van az, amikor hallunk valamit, amikor látunk egy szükséget, akkor eltalálja a szívünket, de tart 1-2 napig. És utána tovább megyünk abból. De Nehémiás ott tartja magát Isten előtt. Gyászol, böjtöl, sír. 4 hónapon keresztül keresi Istent. Nem egy nap, nem egy hét, hanem kitartóan keresi. Mi nagyon sokszor tudunk testből elkezdeni valamit. Tudjuk, hogy Isten szeretne valamit tenni, de nem várjuk meg Isten időzítését. Nem keressük Istent, hogy pontosan hogy szeretné, hogy mikor szeretné, hogyan akarja azt megvalósítani. És sokszor történik, hogy így beleugrunk valamiben, amiben érezzük, hogy Isten hív, de nincs benne Isten időzítése. Nehémiás 4 hónapja keresi Istent, vár az Úrra. És tudod, hogy amikor vársz az Úrra, akkor nem vesztegeted el az idődet? Amikor keresed Istent, vársz az Úrra, akkor nem vesztegeted az időt, hanem befekteted az időt. Isten előtt nincs elvesztegetett idő, ha előtte vagy. Jézus 30 éves koráig várt a szolgálatra. 30 éves koráig nem lépett ki, hogy nyíltan szolgáljon. A háttérben van, és egy ácsműhelyben dolgozik. Várja Isten időzítését. Nem vesztegeti az idejét, hanem az Úrral van. Az atyával. És csak 30 évesen lépett ki a nyilvános szolgálatba. És olyan érdekes, hogy amikor alámerül a Jordánba, megkeresztelkedik, tudjátok, mit mond akkor neki az atya? Hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És Jézus még 1 bibliórát se tartott, 1 csodát se tett, senkinek az életéről így nem tudunk, hogy milyen szolgálatot végzett volna más életében. Ő egyszerűen egy ács, egy jó munkás az apukája műhelyében. Inkább úgy mondanám, József műhelyében. És azt mondja, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tudod, hogy Isten tud benned gyönyörködni úgy is, hogy csak jól végzed a munkádat. Hogy egy jó munkaerő vagy. Hogy nem versz át másokat. Jézus nem vert át másokat, hanem egy jó ács volt. Az az asztal, amit ő megcsinált, vagy az az ajtó, vagy az meg volt csinálva. Te vagy az én fiam, akiben gyönyörködöm. A legtöbbünk élete, azért mondom ezt, mert a legtöbbünk élete a magunk ácsműhelyében zajlik leginkább. És amit mi szolgálatnak gondolunk, abból viszonylag kevés van. Olyan érdekes, hogy Isten a te ácsműhelyedben is használni akar téged. Ott a munkahelyeden, ott, ahova helyezett, az a szolgálati terület, akár látod, akár nem. És ha jól csinálod, akkor lehetsz nagyon kedves Isten előtt azzal a munkával, azzal a szolgálattal. Nehémiás 4 hónapja keresi Isten szívét. Imádkozik, és nem vesztegeti az idejét, hanem befekteti. Artasasztály király uralkodásának 20. évében a Nisan hónapban történt, bor volt előttem, fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte. Nehémiás sose volt lehangolt, legalábbis a király előtt. Mert akkor, hogyha valaki lehangolt volt, akkor az életével játszott a királynál, nem lehetett szomorkodni. Mindenki fölrakta a nagy mosolyt, és akkor ott nem lehetett elkenődnek lenni. És itt ez a nap, azért mondtam, hogy az az évszám fontos, ez a nap egy nagyon fontos nap. Ez Krisztus előtt 445. május 14. március 14-e, bocsánat, tehát újra mondom, 445 Krisztus előtt, március 14-e. Miért olyan fontos ez? Azért, mert Dániel könyvében van egy profécia arról, hogy abban azon a napon, amikor kiadta a király a parancsot a templom helyreállításáról, 69-7 év fog eltelni, míg megérkezik a Mesiás. Hogy áll össze a kép? 445 Krisztus előtt, március 14-től elkezdett ketyegni az óra. 69-7 év, azt most fejben nem számolom ki, de azt hiszem leírtam, igen, 173.880 napot jelent, elkezdett ketyegni az óra, és mikor telt le ez a 69-7 év? Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Pontosan azon a napon érkezett meg Jézus Jeruzsálembe. Két könyv is van erről, most nem fogom elmondani részleteket, de bámulatos, hogy Dániel proféciája megvalósult. Ott van Nehémiás a király előtt, és sosem voltam lehangolt, mondja, így folytatja a második vers. Ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod, hiszen nem vagy beteg? Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem. A király mellett szolgál Nehémiás, látja az ő szomorú ábrázatát, és odaszól neki, hogy Nehémiás, miért vagy szomorú? Nem vagy beteg, én azt tudom. Miért vagy szomorú? Ez a szívnek a szomorúsága, és Nehémiás, amikor hallja, akkor tudja, hogy ezért meghalhatott volna. Dániel könyvében olvassuk, hogy amikor Sadrak, Mésak és Abédnego a király ételét visszautasította, emlékeztek? Akkor az ő parancsnokuk azt mondta, hogy de hát, ha ti lesoványodtok, akkor engem meg fog ölni ezért a király. A ti állapototok miatt engem megölhetnek. Ennyire fontos volt, hogy ki milyen állapotba kerül oda a király elé. Ott volt szomorú a Nehémiás, és az életének itt vége lehetett volna. És nézd ide, mi történik. És ezt mondtam a királynak, örökké éljen a király, ezt mondtuk volna mi is, hogyha az életünk múlt volna rajta, hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűzemésztette meg. Nehémiás halálra rémült. Van egy érdekes igevers a Bibliában, Példabeszédek 21.1. Azt mondja, hogy az királyok szíve Isten kezében van. És arra fordítja, amerre akarja. Olyan, mint a patak vize. Nézd ide. Akkor a király ezt kérdezte tőle. Nehémiás, mit kívánsz? Én pedig imádkoztam a mennyi Istenéhez. Erre a kérdésre várt 4 hónapon keresztül. Nehémiás, mit tegyek érted? 4 hónapon keresztül imádkozott, hogy Isten tegyen valamit. És Isten megtette. Ez volt az a kérdés. A király szíve Isten kezében van. Azt tesz vele, amit akar. Mi bajod, Nehémiás? És Nehémiás egy kérdéssel válaszol, nézd meg. Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett. Miért ne lennék szomorú? És elmondja a királynak, hogy mi van az ő szívében. Mit mondasz, Nehémiás? Mit kívánsz tehát? És Nehémiás ebben a pillanatban imádkozik. Nem leborul és ott imádkozik, hanem föllő egy imát a mennybe. Puff, Uram, most segíts! Tudod, amiről beszéltünk? És válaszolnia kell a kérdésre. Ez nem ezen az imán múlott, hanem az előtte levő 4 hónapon. Amikor nem tudta, hogy mi fog történni. De böjtölt és kereste Istent. Nem térdelt le, csak Uram, most segíts. És nézd meg, mit mond. Én pedig imádkoztam a mennyi Istenéhez, majd ezt mondtam az királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá szolgádat, akkor küldj el engem Júdába. Abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. Isten munkálkodni akar. Én ebben biztos vagyok. Ő a helyreállás Istene. Ő az az Isten, aki felépít falakat, amik lerombolódtak. Nekem Istent nem kell meggyőznöm arról, hogy dolgokat tegyen. Az ima nem annak eszköze, hogy én meggyőzöm Istent arról, hogy neki csinálnia kéne valamit. Nem, az ima annak az eszköze, hogy az ő akarata legyen meg az én életemben. Spurgeon mondta azt, hogy az ima nem annak a módja, hogy mi elérjük az akaratunkat Istennél, hanem hogy Isten akarata legyen meg a mi életünkben. Erre tanít minket Jézus is a Getsemáné kertben. Jöjjön el a te akaratod, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Nehémiás 4 hónapon keresztül nem azért imádkozott, hogy meggyőzze Istent, hogy csináljon valamit, hanem hogy az ő szíve legyen kész arra, hogy Isten csinálhasson valamit. Ha jónak tartott király, akkor küldje engem Júdába. Nehémiás készen áll. És milyen bölcs, mert nem beszél a falakról, nem ejti ki Jeruzsálem nevét, küldje engem Júdába. Abba a városból őseim sírja van. A király így válaszolt, miközben a királyné mellette ült. Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Itt azt látjuk, hogy a király mellett ott ül a királynő. Abban a kultúrában, hogyha a királynő ott ült a király mellett, akkor tudjuk, hogy ez nem a trónterem, ez nem egy nyilvános hely. Mert a királynő nyilvános helyen sosem ült a király mellett. Ez az ő belső szobájuk. Egy ilyen privát helyzet. És milyen érdekes, hogy itt nyitja ki Isten ezt a lehetőséget, ott ül a király mellett, és rákérdez a király, hogy miért vagy olyan szomorú, mit tegyek érted, és biztos, hogy Isten használta a királynőt is. Nézd, milyen szomorú, artasasztál, csinálj valamit, adj már neki valamit, küldd, menjünk mi is vele, utazzunk egy kicsit. Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem, közöltem vele az időpontot. A király beleegyezik. Artaxerxész, amikor itt olvasunk róla, a legnagyobb uralkodó a földön. Ő a leghatalmasabb ember a földön. Ő nem hívő, semmi kötődése nincs Jeruzsálemhez. És beleegyezik ebbe a tervbe. A példabeszéde 21 azt mondja, hogy Isten kezében van, ott van a király szíve, és arra fordítja, amire akarja. Amikor a fáraó ott volt József mellett, ugyanez történt. Amikor Círus amikor Círus visszaküldte Esdrást és Zerubábelt, ugyanez történt. Amikor Augustus császár rendeletet adott ki, hogy népszámlálás legyen a római birodalomban, és emiatt József és Mária, ez a jegyes pár elindult Betlehem felé, hogy megérkezzen, ahol meg kell születnie Jézusnak. Ugyanez történt. Egy eszközök voltak Isten kezében. Ezek a hatalmas uralkodók. Egy eszközök voltak csak Isten kezében. Én miért mondom ezt el? Azért, mert itt egy nagyon tiszta képet látunk. Egy nagy, nem hívő uralkodón keresztül Isten véghez vitte az akaratát. Itt látjuk, hogy Isten szuverén, és ő irányít mindent. Óvatosnak kell lennünk néha, mert amikor körülnézünk a világban, akkor el tudunk csüggerni, látjuk, hogy milyen vezetőink vannak, hogy kik hoznak döntéseket, hogy milyen emberek vannak ott, de értened kell, hogy Isten nagyobb ezeknél. Sokkal nagyobb. Isten lenéz a földre, és lát minden egyes embert egyenként. 7 milliárd embert ő lát, ért, és tud róluk. És ő irányítja a dolgokat. És azt mondja az ige, hogy Isten arra vágyik, hogy ne vesszen el senki. Az ő terve nem az, hogy politikailag itt valami hatalmas helyreállás legyen, az ő vágya az, hogy megtérjenek az emberek. Az ő vágya a helyreállás. Erre vágyik mindennél jobban. Nem szeretné, hogy bárki elvesszen. Nem szereti egyik népet jobban a másiknál. Ő munkálkodni akar, és én azt gondolom, hogy az ő szíve megtörik az elveszettekért. És ezt a szívet szeretné odaadni nekünk, hogyha ezt mi hajlandók vagyunk elfogadni. Amikor látjuk a szükséget, amikor látjuk a saját városunk állapotát, vagy az országunk állapotát, és érezzük, hogy ez a szívünkre hat, vajon oda tudjuk-e tolni a szívünket Isten elé, hogy Uram, én kereslek, én bőjtölök, cselekedd meg a szívembe, amit te szeretnél. Add oda a te szívedet nekem, azt a megtört szívet az elveszettekért. Azért tör meg Isten szíveket, hogy elvégezhesse az akaratát. Azért küld embereket a világ egyik pontjáról a másikra, hogy elmondhassák az evangéliumot, mert Isten szeretne látni embereket megtérni. És erre akar használni minket. Dániel könyve mondja azt, hogy ő fölemel egy uralkodót, és letaszít uralkodókat. Úgy, ahogy akar. Istennek ez a kezében van. Ő kimunkálja maga terveit. A kérdés az, hogy megengedjük, hogy a szívünkben is megtegye. Mert a szívünk felett nem vesz erőszakot. Ő nem tör be a szívünkbe erőszakkal. Viszont az az ember, aki hajlandó odaadni az életét, odaadni a szívét Istennek, Isten megcselekszi ezt. Én kérdésem az, hogy te akarod, mint Nehémiás. Én akarom, én megengedem ezt? Ez sokkal nagyobb, mint a világnak a politikai játszmái. Hogyha eljön a szavazás egy év múlva, menj el szavazni. Nem mondom meg, hogy kire. Én is bajban vagyok, amikor szavaznom kell, hogy kire szavazzak. De hozzunk egy morális döntést. Nem az, hogy ki fog nagyobb gazdasági felemelkedést hozni. Egy morális döntést tudva, hogy Isten igéből mi a jó és mi a rossz. De tud, hogy Isten terve nem az, hogy itt politikailag kivirágozzon Magyarország. Isten terve az, hogy megváltást hozzon. Helyreállást hozzon az életekben. Ez Istennek a terve. Néha megijedek egyébként, amikor körülnézek, és mondjuk jön a negyedik babánk, hogy milyen világba fog születni. Hogy milyen helyen nőnek fel a gyerekeim. Ti nem ijedtek meg néha ettől? De. De tudni kell, hogy Isten a kezében tartja a dolgokat. Amikor Nehémiás elmondja, hogy mi a terv, akkor megkérdezi az uralkodó, és mikor jössz vissza? A király még szerette is ezt az embert. Te vagy a kedvenc pohárnokom, mikor jössz vissza? Majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartóhoz, hogy engedjenek átutazni, míg meg nem érkezem Júdába. Adasson egy levelet Ászáfhoz, a királyi erdők őréhez is, hogy adjon nekem gerendáknak való fát a templomnál lévő erődítésnek, meg a város falának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, ahova én megyek. A király megadta ezt nekem, Istenemnek hozzám való jó akarata folytán. Amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam neki a király leveleit. A király adott mellém a haderőből tiszteket és lovasokat is. Amikor rákérdez a király, hogy jó van Nehémiás, mikor jössz vissza, és mi az, ami kell neked, észreveszed, hogy Nehémiás készen áll a válaszokkal? Mikor jössz? Mennyi időben függ ez neked kerülni? És nem akkor kezd el számolni, adj nekem egy hetet is, kiszámolom, hanem ő már készen állt. Készen állt. Én annyira tudom, hogy Isten dolgokat szeretne elvégezni. Hogy szeretne cselekedni dolgokat. Dolgok, amik romosak most, hogy felépítse. A kérdés, hogy én készen állok-e? Hogy a szívem készen áll-e? Hogy vannak-e válaszaim, amikor Isten kinyitja az ajtót? Azt mondja itt Nehémiás, hogy én mindent megkaptam a királytól, amit kértem. Megkapta a fát, a katonai őrséget, az ajánlólevelet, mindent. És azt mondja, hogy az Isten hozzám való jóságából. Szó szerint az Úr jó keze az életemen. Ez miatt. Az Isten keze, ahogy az életemen volt. Szoktál ezen néha gondolkodni az Úr előtt? Csak így elcsendesedni, olyan jó, és ezt élvezni, hogy Istennek a keze, a kegyelmes keze az életünkön van. Az Úr hozzám való jóságából én mindezt megkaptam, ami ez a munkához kellett. Nem veszük tovább, már csak ezt a két verset, illetve egyet. Meghallotta ezt a Horóni Szambalat és Tobiá, az Amóni szolga, és nagyon rosszallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Szambalat és Tobiá. Jó kis nevek, mi? Észreveszed, hogy jellemzik Nehémiást? Mit mondanak Nehémiásról? Jött egy ember, aki Isten népének a javát keresi. Hát, tudják ezt a mi életünkről is mondani? Itt van egy ember, aki Isten népének a javát keresi. Ezt nevezzük szolgálatnak. Ez a szolgálat definíciója. Ha valaki Isten népe javát keresi, és ezért lerakja a maga életét, és elindul egy úton, hogy áldás legyen másoknak. Ezt hívjuk szolgálatnak. És amikor megérkezik Nehémiás, két ellenség várja, Tobiá és Szambalat, és azt mondja, hogy ez az ember azért jött, hogy jót tegyen a zsidóknak. Én úgy szeretném, hogy ezt elmondhassák az én életemről, hogy itt van egy ember, aki törődik másokkal, aki jót akar másoknak. De abban a pillanatban, hogy valaki ezt megteszi, meglépi, tudod, mi történik? Rákerül egy célkereszt az életére. Az ellenség. Tobiá és Szambalat. A filmekben néha látjuk, hogy ilyen vörös pont, így fut a... Na, amikor valaki így odaadja az életét az Úrnak, hogy Uram, az én szívembe cseleked meg, amit szeretnél tenni. Mert én a te néped javát keresem. A vörös pont így... Az ellenség céltávjára fölkerül rá. Ha arra szánod az életet, hogy a te drága megváltódott szolgált, és az ön vérem megváltott embereit. Viszont, nem akarok elcsüggeszteni titeket, viszont mindenkinél jobban fogod látni azt, hogy Isten jó keze az életeden van. Mert a szolgálatban, amikor leteszed az életed másokért, lehet, hogy több támadást fogsz megtapasztalni, de még sokkal inkább azt, hogy Isten keze az életeden van. Ez a kiváltság azoknak, akik szolgálhatnak. Hogy mindenkinél jobban látják ezt. Hogy Isten kegyelmes, jó indulata az életükön van. Ahogy telnek az évek, én ebben szeretnék erősödni. Hogy telnek az évek a szolgálatban, hogy Isten jóságát csak láthatom az életemben. Hogy milyen kegyelmes, és mennyi mindent megcselekszik. Ne felejtsd el, kérlek, hogy ki az, aki a dolgokat a kezében tartja. Erre emlékezni kell. Mert sokszor vagyunk úgy, nem tudom, hogy azok közül, akik már most szolgálatban vannak, történt-e ilyen, hogy itt, máshogy mondom, Nehémiás 4 hónapja bőjtől, 4 hónapja imádkozik, hogy eljuthasson erre a helyre. És amikor eljutott oda, mit tapasztalt meg? Támadásokat. És néha mi azt szoktuk csinálni, hogy elkezdünk nyafogni a támadás miatt, vagy a nehézség miatt. Pedig pont ez az a hely, ahova vágytunk, és kerestük Istent, és Isten elengedett oda, és akkor elkezdünk panaszkodni. Szanballat, amit ő tesz, olyan, mint amikor a külső támadások érik az életünket. Tobiá, majd meglátjuk, ő egy zsidó ember, ő meg olyan, mint amikor belső támadások érik az életünket. Én észrevettem, hogy a szolgálatban a belső támadások sokkal fájdalmasabbak tudnak lenni. Amikor valami nehézség ér anyagilag, vagy betegség, hát az egy ember, hogy kibírom, megyek tovább. De amikor belső van valahogy, belül a szolgáló csapaton belül, az sokkal fájdalmasabb. De Isten mindezeknél nagyobb. Én arra kérlek, hogy változtass a gondolkodásodon. Hogyha úgy gondolkodsz magadról, hogy én csak egy pohárnok vagyok, mit tudok én tenni, akkor emlékezz Nehémiásra. Ő egy pohárnok volt. És rajta keresztül Isten felépítette egy városnak a falait. Szeretnéd látni a városodat megváltozni? Szeretnéd látni a családodat megváltozni? Szeretnéd a saját életedet látni, hogy megváltozik? Isten kész. Szeretné, hogy a mi szívünk is kész legyen. Nem tudom, mikor volt utoljára olyan, hogy így letetted a szíved Isten elé, és így kerested őt. Amikor bőjtöltél, gyászoltál, sírtál Isten előtt. Én, amikor ezen gondolkodtam, akkor így nem emlékeztem az idejére, hogy mikor csináltam ezt. És nagyon ciki volt. Én sokszor érzem azt, hogy amikor mostanában éreztem, hogy szolgálatban vagyok, de a szívem nincs benne. Persze, szeretem csinálni, de nem engedem Istent a szívemet megterhelni. Pedig ott kezdődik. Ott zajlik a munka. Engeded Istent, hogy a szívedet megterhelje. Akarod ezt, hogy ez megtörténjen? Amikor nem csak hallasz valamit, amikor meghallod, és azt mondod, hogy Uram, itt vagyok, mit szeretnél tenni? küldj engem. És akkor hát, ha valaki megkérdezi 4 hónappal később, hogy miért szomorú az arcod? Mi történik? Ki tudja, mit tesz Isten? De azok, akik teljes szívvel felé fordulnak, azoknak ő megmutatja az erejét. Ez a könyv egy nemzet újjáépüléséről szól, nem csak a város falairól. Szeretnéd látni ezt? A magad életében, a családodban, a nemzetedben, a városodban? Ki az, aki közülünk hajlandó megengedni ezt Isten előtt, hogy megterhelje a szívét, hogy megtörje a szívét? Itt nem érzésekről van szó. Nem az, hogy fölkorbácsolunk érzéseket, hanem megengedjük, hogy Isten megláttasson velünk dolgokat. Mert amikor az én szívem közömbös, amikor lepattannak rólam szükségek, akkor ez amiatt van, hogy nem látom jól a helyzetet. Eltompultam. És hogyha ez van veled is, akkor kérnünk el Istent, hogy bocsásson meg, és elevenítse meg újra a szívünket. Hogy mossa meg a szívünket újra. Adja az ő szívét nekünk. Hogy ami felett az ő szíve megtörik, a felett a miénk is megtörjön. Így szeretném, hogy szolgálnánk Istent. Lehet, hogy mi nem falakat fogunk építeni, de biztos, hogy Isten rajtunk keresztül a helyreállást akarja munkálni. Ha ez a te szíved vágya, hogy mások javát szolgáld, akkor én szeretném, hogy keressük Istent együtt. Hogy tegyük oda a szívünket Isten elé. Hogy Uram, mit szeretnél csinálni? Tudom, hogy szeretnél valamit csinálni, mit szeretnél? Ha úgy érzed, hogy üres vagy, ha fásult vagy, és tompa, akkor hozd ezt Isten elé, és hagyd ott nála. És kérd, hogy Isten cserélje ki a szívedet, ő ezért. Azt mondja Jeremiás, hogy elveszi a mi kőszívünket, és ad nekünk egy hús szívet. Odaadja az övét nekünk. Ez egy nagyon különleges dolog. Szeretném, ha most együtt imádkoznánk, kis csoportban, keres magadnak ima partnert, és emlékezz, hogy mi az a szükség, amit mostanában Isten eléd hozott. Hogy ki az az ember, akinek a javát szolgálhatod. Ha pedig pont olyan a szíved, hogy ilyen tompa, ilyen üres, ilyen kérges, akkor azt hozd Isten elé. És kérd, hogy változtassa meg.